Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert ezen a vasárnap délutánon is itt lehetünk előtted. Köszönjük neked az elmúlt hét őrző kegyelmét, hogy gondoskodtál rólunk, hogy betöltötted a szükségeinket, és köszönjük azt, hogy te vagy kész most arra újra, hogy megelégíts bennünket, hogy utat mutass nekünk, hogy a te világosságodnál tisztában lássuk saját életünket, dolgainkat, ügyeinket, és nálad és veled rendezzünk mindent. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy neked kész és jó terved van a mi életünkre nézve. Add, hogy ezt a tervet tudjuk meglátni, megérteni és megvalósítani az életünkben. Add, hogy téged is, magunkat is annak lássuk, aki valóban vagy, akik valóban vagyunk, és tudjuk a te szemszögedből nézni a mi életünk dolgait. Kérünk azért most, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, te add, hogy tudjunk egyedül rád figyelni, a te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 36. Zsoltár 10. verséből, így szól hozzánk Isten igéje. Mert nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, talán többen is láttuk már azt a reklámot, amelyik az adott autó márkát azzal népszerűsíti, hogy kanyar követő fényszórói vannak. Mit is jelent ez, hogy mutatja be a reklám? Az esti úton halad az autó egy erdős területen, és a vezető először úgy látja az egyik kanyarban, minthogyha egy szarvas ugrana elé, de a kanyar követő fényszóró rávilágít, bevilágít a kanyarba, és látszik, hogy csak egy ág volt, ami úgy tűnt, mintha egy szarvas lett volna. Aztán a következő kanyarban úgy tűnik, mintha egy teherautó hajtana a sofőr elé, de amikor a fényszóró felé fordul, akkor csak egy kaibát világít meg. A reklámnak az a tanulsága, hogy mihelyt világosság vetül valamire, minden kétség eloszlik, meglátszik, mi is az a dolog valójában. De ez nem csak a reklámban van így, és nem csak a hétköznapokban, hanem így működik ez a lelki valóságban is. A világosság nem fér össze a sötétséggel, ahogy az ige is mondja, Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. De azt is megmutatja, hogy a homály, vagy éppen a látszat ellenére, mi is az, ami valójában a szemünk elé kerül. Ezt a gondolatot és az Isten szerinti lelki látás fontosságát hangsúlyozza egy hitvallásos mondat. C.S. Lewis, a híres regényíró, nyelvész professzor és a 20. század egyik nagy hitvédője így vall. Úgy hiszek Istenben, mint ahogy hiszem, hogy a nap felkelt, de nem csak azért hiszem, mert látom, hanem azért is, mert általa minden mást is látok. Igen, a hívő ember életében valami hasonló valóság Isten, mint a nap, amelyik nem csak úgy van a szemünk előtt, mint a csillagunk, amelyik körül kering a föld, nem csak úgy látjuk, mint egy égi testet, hanem bármit, ami körülöttünk van a világban, csak azért láthatunk, mert a nap megvilágítja. A felolvasott textus és a fenti idézet alapján három kérdésre keressük a választ Isten szent lelkének segítségű hívásával. Milyennek látom Istent, milyennek lát engem Isten, és milyennek kell látnom a körülöttem lévő világ dolgait. Az, hogy mit gondolok Istenről, azaz, hogy milyennek látom Istent, hogy hogyan viszonyulok Jézus Krisztushoz, milyen az Isten képem, ez nem csak egy elméleti kérdés, kedves testvéreim, nem csak egy filozófiai kérdés, nem csak arról szól, hogy a teológusok a maguk kis elefántcsont tornyában elokoskodván, távolodva a világtól, valamit kitalálnak, vagy valamiképpen vélekednek. Az, hogy én hogyan viszonyulok Jézus Krisztushoz, hogy ki nekem Jézus, az üdvösség kérdés. Ez nem mellékes kérdés. Nem úgy van ez, ahogy tévesen értelmezte az író az ember tragédiájában, Madács, a konstantinápolyi színben, amikor azt mondja, hogy a görög felekezet bizonyos területe és a nyugati kereszténység között csak egy I betű a különbség. És ezen vérre menő csaták folynak. Miért kell egy I betűn így felkapni a vizet? Ez nem egy lényegtelen kis I betű volt. A görög szövegben, a görög szóban, a hitvallásban ezen az I betűn múlott, hogy Jézus csak ember, vagy az, hogy Jézus Isten is egyben. Nem értette az író ennek az I betűnek a különbségét. Pedig a magyar nyelv éppen tökéletes példa erre. Gondoljunk bele, hogy ott az a szavunk, hogy gasság. Ha elé teszünk egy I betűt, akkor az igazság. Ha levesszük az I betűt, az már csak gasság. Egy I betű, és nem lényegtelen különbség van a két szó között. Nagyon is lényeges, hogy mit gondolunk az Úr Jézus Krisztusról, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, hogy hogyan tekintünk rá. Az, hogy ki nekem Jézus Krisztus, az élet-halál kérdés, kedves testvéreim. És ezt meg kell válaszolnunk itt és most, és majd egykor az utolsó ítélet napján is, mert ez alapján fogunk megítéltetni. Ki volt neked Jézus Krisztus? Ismerted-e őt itt, és ismer-e ő téged? Vagy-e vele most olyan életközösségben, és voltál-e a földi életed során olyan életközösségben Jézussal, hogy mondhatja ő azt neked, hogy gyere velem be az én atyámnak örömébe, mert ismerlek, mert veled jártam életednek X évében vagy évtizedében, és ott is velem voltál közösségben, gyere az örökké valóságban is légy velem közösségben. Ez lesz a lényegi kérdés. És nem az, hogy hallottunk-e róla, milyen hitvallást vallunk, mikor voltunk megkeresztelve, hány órát töltöttünk templomban. Az lesz a kérdés, hogy ki neked Jézus Krisztus? Ki volt itt a földi életed során? És ugye rengetegféle válasz születik. Van, aki azt mondja, hogy Jézus egy nagy tanító volt, egy csodadoktor. Van, aki egy pukott forradalmát lát Jézusban. Van, aki azt mondja, hogy egy próféta volt, vagy egy jó ember, példakép. Ez mind szép és mind jó, de az a kérdés, hogy Isten fiának vallod-e őt? Az a kérdés, hogy úgy tekintesz-e rá, mint Isten fiára, aki a te megváltód is. Nem csak úgy általában a világ megváltója, meg úgy általában Úr, meg Isten, mert ebbe a királyi többesben olyan szépen kényelmesen bele tudunk helyezkedni, hogy Jézus a mi Urunk, Jézus a mi királyunk, Jézus a mi megváltunk, és konkrétan az élet különböző területein ez hogy nyilvánul meg a te életedben, hogy Jézus a te királyod, hogy Jézus a te Istened, hogy Jézus a te Urad, hogy ő megváltott. Ugyanis aki nem vallja Jézust testben megjelent Istennek, az az Antikrisztus lelke. Ezt mondja János első levele, és ez elkárhozik. Nem elég tudni, hogy Jézus Isten, ahogy a János prológus mondja, hanem engednem is kell, hogy a megváltó műve bennem megvalósuljon. Nem elég dogmatikailag vagy hitvallásosan tudni, hogy mit mond az írás Jézusról, hanem vele személyes, élő közösségre van szükségem, ha üdvözülni akarok. És engednem kell, hogy az ő megváltó műve az életemben nézve is igaz legyen és érvényre jusson. Ahogy ugye a kis magyar szójátékkal élve, a megváltó megváltoztat. Sokan ezt akarják megúszni, és ezt akarják elkerülni. Kell az üdvösség, kell a bűnbocsánat, de az, hogy a megváltó megváltoztasson, hogy beleszóljon az életembe, hogy megmondja, hogy mik legyenek a céljaim, a terveim, hogy merre tartsak, hogy mi legyen a munkám, hogy hol lakjak, hogy mit mondjak a másik embernek adott esetben, vagy ki legyen a társam, ebben már ne szóljon bele Isten. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy amióta ismerjük Jézust, milyen változások mentek végbe az életünkben? Ismerjük-e eléggé ahhoz Jézust, hogy egyáltalán bármi is megváltozzon az életünkben? Vagy csak tudunk róla valamit, hallottunk róla innen-onnan, vagy van vele személyes kapcsolatunk? Engedjük-e, hogy ő formáljon a maga képére, vagy mi akarjuk őt átformálni a saját elgondolásaink szerint? És akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy miért hívjuk őt Úrnak, ha nem azt csináljuk, amit mond. Őszintén meg kell ezekre a kérdésekre válaszolnunk. A hiszek én a magam módján, kedves testvéreim, ez kevés az üdvösséghez. Olvassuk Jakab levelében, hogy az ördögök is hisznek, és rettegnek. Csak hogy ők nem engedelmeskednek. És ez itt a kulcskérdés, kedves testvéreim. Ha hiszünk Jézusban, ez nagyszerű, ez jó, de ott van-e az életünkben az ezt követő engedelmesség? Azt mondja valaki, hogy szereti Istent. Ez így jó és szép. De mit mond erről a Szentírás? János első levele 5. részében a 3. vers. Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Azaz, azt jelenti, hogy szeretem Istent, hogy megteszem, amit mond. És nem egy ilyen rózsaszín ködbe burkolózva élem a kereszténységemet, a vélt kereszténységemet, hogy én valami érzelmi hullámzást, vagy felfokozott érzelmet élek meg Isten felé. Az Isten szeretete az, hogy megcselekszem az ő parancsolatait. Ha hiszek Jézusban, az azt jelenti, hogy hiszek Jézusnak, és elhiszem, hogy amit mond az ő igéjében, vagy egy igehirdetésben, vagy egy testvéri beszélgetésben üzen nekem, az nekem jó, és elkezdem azt megcselekedni. Tehát hinni Jézusban azt jelenti, hogy hiszek neki, és komolyan veszem, amit mond. Neki engedelmeskedve egyre jobban megismerem őt, és minél jobban megismerem Jézust, annál jobban fogom szeretni, és így egyre könnyebb lesz neki engedelmeskedni. Ez egy szép kör, amit leírhat a hívő ember, de komolyan veszi az Isten igéjét. És Jézus megismerésének két haszna is van, az egyik az, amit ő maga is mond a János 17.3-ban, hogy az ő megismerése maga az örök élet. Azt mondja az atyának, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Jézus Biblia és megtapasztalásainkon keresztül való megismerése pedig, és ez a második haszna, megóv minket a hamis istenképektől, a hamis váradalmaktól, a magunk választotta istentisztelettől. Végső soron Jézus megismerése megóv a bálványimádástól, a csalódástól és a bukástól. Ha annak fogom látni Jézust, aki ő valójában, akkor nem lesznek téves képzeteim róla, hogyha annak fogom látni Jézust, akinek őt a Szentírás kijelenti, akkor nem lesz hamis istenképem, nem lesznek hamis váradalmaim, nem fogok olyan dolgot gondolni róla, ami rá nem igaz, és csak azt fogom róla gondolni, ami rá igaz, megóv a csalódástól és megóv a bukástól. Ha annak látom Jézust, akinek ő magát kijelenti, akkor az ő igéje alapján tudom majd őt úgy dicsőíteni, ahogy az őt megilleti, ahogy neki kedves. És nem csak kipipálom az Isten tiszteletemet, hogy jó ez az Istennek, elég ez az Istennek. Vagy én így érzem jól magam. Aztán, hogy Istennek mi kedves, az már egy másik kérdés. Ha én megismerem igazán az Úr Jézust, akkor tudhatom őt úgy dicsőíteni, ahogy azt ő megérdemli, és ahogy az neki kedves. De erre nyilván oda kell szánnom az időmet, az erőmet, a figyelmemet, a szeretetemet, és nem csak valami vallásos beidegződést kell úgymond letennem az oltárra Jézus elé, hanem mindazt, ami valóban őt dicsőíti. És ezért olvassuk a Szentírást, hogy tudhassuk, hogy mi az, ami Istennek kedves. Aztán a második kérdésre a válasz, hogy milyennek lát engem Isten. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, amit Calvin a főművének, az institúciónak már az első fejezetében tisztáz, hogy igaz önismeretre csak helyes Isten ismeret alapján juthatunk. Isten világosságának fényében láthatjuk meg, milyenek is vagyunk valójában. Ezért fontos az első kérdésre helyes választ adni, hogy milyen Isten, hogy én milyennek látom Istent, és ő milyennek jelenti ki magát. Úgy tudom magam is jól megismerni, hogy ki is vagyok valójában, hogy miért vagyok itt, hogy mi az életem értelme és célja, hogyha először Istent megismerem. és az ő világosságának fényében megláthatom, hogy milyen is vagyok valójában. Jó, hogyha magunkat is megtanuljuk Isten szemszögéből látni, mert nem azok vagyunk, kedves testvéreim, amilyennek látjuk magunkat, vagy amilyennek láttatni akarjuk magunkat, nem is azok vagyunk, aminek vagy amilyennek a környezetünk lát. Azok vagyunk, kedves testvéreim, aminek Isten lát bennünket. De honnan tudhatjuk ezt, kedves testvéreim? Honnan tudhatjuk, hogy milyennek lát Isten? Azt mondja Jakab a levelének az első részében, hogy adott Isten nekünk egy tükröt, amit szemlélve megláthatjuk, hogy milyenek is vagyunk. Így szól az első rész 22. versétől az ige. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos az az emberhez, aki tükörben nézi az ég természet szerinti ábrázatát. Mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén boldog lesz az ő cselekedetében. Nem más ez a tükör, kedves testvéreim, mint Isten igéje. Ebben megláthatom azt, hogy milyen vagyok, de nem csak azt, hogy milyen vagyok, hanem ez egy olyan különleges tükör, hogy megmutatja, hogy milyen lehetek, ha Istenre figyelek, ha Istenre hallgatok. És a harmadik áldása ennek a tükörnek, ha belenézek, azt mondja, hogy ha megcselekszem azt, amit abban látok, akkor boldog leszek abban a cselekedetben. Magyarul az ige tanulmányozása és az annak való engedelmesség a boldogság forrása. Ki ne akarna közülünk, kedves testvéreim, boldog lenni? Akkor nézzünk bele a Szentírásba, és kezdjük megcselekedni azt, amit ott olvasunk, és megtapasztaljuk azt a boldogságot, amit csak Isten tud adni az őt szeretőknek. Ami nem ideig, óráig tart, nem valami kis boldogság pótlék vagy élvezet, hanem olyan boldogság, ami tartós. Ami nem függ az időjárástól, meg a körülményektől, meg a másik embertől, meg a gazdasági helyzettől, hanem egyedül az Istennel való kapcsolattól függ. Megmutatja ez a tükör, hogy milyen vagyok Jézus nélkül, és megmutatja azt is, hogy milyen lehetek Jézussal. És mind a kettőre, kedves testvéreim, nagyon nagy szükségünk van. Mert a mai individualista, önző, önközpontú világban, ami azt hirdeti, hogy minden csak magadért csinálj, és magad körül forogj, és valósítsd meg önmagad, mert megérdemled, nem árt, hogyha az ember meglátja, hogy milyen is valójában. És mire viheti Jézus nélkül? Meg kell nézni, kedves testvérem, azt a több milliárd tönkrement életet, amelyik Jézus nélkül próbált boldog lenni. Érdemes kockáztatni, érdemes eltékozolni napokat, heteket, hónapokat, éveket, hogy kikísérletezzük, hogy kipróbáljuk, hogy igaz, hogy másik néhány milliárd embernek nem jött be a boldogság Jézus nélkül, hát ha nekem majd be fog jönni. Nem fog bejönni. Mert Isten úgy teremtett bennünket, hogy csak vele lehetünk igazán boldogok. Próbálkozhatunk mi nélküle, csak nem fog működni. A boldogságunk az teremtésünk okán és jogán Istenhez van kötve. Megmutatja az írás, hogy milyenek vagyunk Jézus nélkül, de azt is megmutatja, hogy milyenek lehetünk Jézussal. Hogyha őt szemléljük, hogyha neki engedünk, hogyha engedjük, hogy Isten szent lelke Krisztusivá formálja a gondolkodásunkat, a szemléletünket, az értékrendünket, hogy az ő vezetése alapján hozzunk döntéseket a hétköznapokban, a nagyobb döntésekben, és megmutatja, hogy mivé akar bennünket formálni Isten. Mert ő olyan, mint a jó szobrászművész, hogy az alaktalan kőtömbben ő már látja a kész művet. Csak látja, hogy mik azok a pontok, ahol hol kevesebbet, hol többet, de le kell faragni arról a kőtömbről, hogy kész legyen a szobor a maga teljességében. Isten így látja a mi életünket is. Csak az a kérdés, hogy mi engedünk-e neki, hogy amit le kell, hogy faragjon, azt lefaragja. Hogy meglátszódjék rajtunk Krisztus képe. Mert ez a cél, kedves testvéreim. És ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember megtérése után bűntelen lenne. Nem valami vallásos perfekcionizmusról, tökéletességről van szó. Azt mondja Luther Márton, hogy a hívő ember megtérése után simul justus et peccator, azaz egyszerre megigazult és bűnös. A bűn jelenléte ott lesz az életünkben, halálunk órájáig, csak az nem mindegy, hogy hagyjuk-e, hogy uralkodjon, vagy sem. Mert Jézus megváltó műve éppen abban mutatkozik meg, hogy megszabadít bennünket a bűn uralma alól. Jelen van még ugyan a bűn az ember életében, a hívő ember életében, de már nem uralkodik, ha tudatosan átadta az uralmat az élete fölött Jézusnak. És olyan a hívő ember életében a bűn, mert elkövetünk mindnyájan bűnöket, megtérésünk után is, mint egy vasúti szerencsétlenség. Előfordul, de nem ez a normális. A vonatot nem arra teremtették, hogy a sim mellett a töltésnél be legyen borulva az árokba. Valami egészen más céllal teremtették. Előfordul, kisiklik a vonat, de igyekeznek mindig azon az emberek, hogy visszaállítsák a pályára, és haladjon arra a célra, afelé a cél felé, amerre a rendeltetése szól. És ilyen a hívő ember életében is a bukás, amikor bűnt követel, nem maradhat abban az állapotban, hanem ahogy tud, vissza kell menekülnie Jézus Krisztushoz. Vissza kell állnia arra a pályára, amire az Úr Jézus állította. És ő kész helyreállítani az életünket. Azt mondja János első levelének első részében a 9. vers, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. És jó azt tudnunk, hogy a mi mennyei atyánk, hogyha mi tudatosan átadtuk az uralmat az életünk felett Jézusnak, akkor Jézuson keresztül szemlél minket. Ha mi őt választjuk menedékül, ha az ő védelme alá helyezzük magunkat. És megtörténik az a csodálatos örökbefogadás, ami Jézus golgotai halálának érdeméért megy végbe, ha hiszünk, ha kérjük, hogy Isten a tulajdon gyermekeivé fogad bennünket. És mint ilyenek, egy új státuszba kerülünk, egy új helyzetbe, az Isten fiúi helyzetbe és státuszba, amin semmi nem változtat. Sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, semmilyen teremtmény, sem élet, sem halál, semmi nem szakaszthat el bennünket Istentől, ha egyszer átadtuk magunkat neki. Isten szeret bennünket Jézusért, mint gyermekeit, de nem csak szeretni akar bennünket, hanem gyönyörködni is akar bennünk. És ez az a pont, ami megbicsaklik, hogyha a hívő ember bűnt követel. Isten örökbefogadott gyermeke marad attól, Isten szeretni fogja továbbra is, de amíg a bűnben van a hívő, addig nem tud benne gyönyörködni Isten. Addig nem tudja arra használni, amire teremtette. És ezért kell nem csak arra törekednünk, hogy Isten szeressen bennünket, hanem arra is kell törekednünk, hogy Isten gyönyörködhessen bennünk. És ezért kell a bűneinket megvallanunk és elhagynunk, hogy mennyei atyánk örömét lelje bennünk. És végül a harmadik kérdésre a válasz, milyennek kell látnom a körülöttem levő világot, vagy a körülöttünk lévő világot, hogyha ebben az összekuszált és mindent összemosó világban el akarunk igazodni, akkor nem csak Istent, nem csak magunkat kell tisztán látnunk, hanem meg kell tanulnunk, hogy a dolgokat annak lássuk, aminek Isten látja. Ugyanis a világ nem az, amit a korszellem sugall, amit a többség vagy a média mond. Csak néhány példát szeretnék mondani, egyet az Ószövetségből, egyet az Új Szövetségből. A történészek és archeológusok feltártak néhány olyan területet Mezopotámiában, ami még az özönvíz előtti korból származik, és azt mondták ezek a történészek, hogy hatalmas civilizációt pusztított el az özönvíz. Egy olyan civilizációt, ami a szó legjobb értelmében magas kultúra volt, technikai tudás, építészet, művészet, minden virágzott. Olyan anyagi jólét volt, hogy a fegyvereiket aranyból készítették, páncélokat és sisakokat találtak, amik aranyból készültek. Gondolhatjuk, hogy ez milyen jólétet feltételez. Ilyennek látja az ember azt a kort. Ilyennek látja a történész azt a kort. De mit mond erről a korról Isten? Azt mondja, hogy az ember szívének minden gondolatja szüntelen csak gonosz. És ezért jött el az özönvíz. Lehetett technikai tudás, lehettek óriási épületek, csodálatos művészet, magas kultúra, de valami nem volt rendben az ember szívével, és nem lehetett elkerülni az Istennek az ítéletét. És nem az számít, hogy most mit mondanak 4400 évvel később a tudósok, meg a történészek, hanem az számít, hogy mit mond Isten. Milyennek lát Isten egy népet, egy kort, egy kultúrát, és milyennek látja az embereket benne. A másik, már az Új Szövetség korából származó lelet, Berlinben állították fel a pergamumi Zeus oltárt, ami az akkori kornak, a Krisztus előtti első néhány száz évnek és a Krisztus utáni első néhány száz évnek az egyik művészeti remeke, az antikvitásnak a márvány csodája, egy technikai zseniális mű. Ott a múzeumban meg lehet nézni ezt Berlinben, a Pergamon múzeumban, valóban gyönyörű építészetileg. Mindenki azt gondolná, hogy micsoda technika, micsoda fejlettség, micsoda tudás, és mit mond erről a Jelenések könyvében? Isten azt mondja, ez a sátán királyi széke, a Pergamon Zeus oltár, ami a művészeknek, a történészeknek valami hatalmas technikai építészeti csoda, az Isten szemében a sátán királyi széke. Miért? Azért, mert itt áldoztak fel rengeteg keresztjént a Jézusba vetett hitükért, ember áldozatként Zeusnak. Ezért nem mindegy, hogy mi, minek látjuk a dolgokat. Annak látjuk, aminek a világ mondja, vagy a tudomány mondja, vagy annak látjuk, aminek Isten mondja. Az Isten szerinti látás azért nagyon fontos, mert három dologtól óv meg bennünket. Egyrészt megóv a sátán hazugságaitól, megóv attól, hogy elhitesse velünk a sátán, hogy amit ő elénk vetít, az a vetített világ, az a valóság. Megóv bennünket a becsapásaitól, a kísértésektől, hiszen hogyha Isten szerint látjuk a dolgokat, akkor tudunk nemet mondani a kísértésre is. Gondoljunk az Úr Jézus megkísértésére ott a pusztában. A harmadik kísértés az volt, hogy a sátán felajánlotta Jézusnak a világ feletti uralmat, ha leborulva imádja őt. Milyen jó, hogy Jézus észnél volt, meg képben volt, és Isten szemével látta. Mert mit ajánlott fel a sátán Jézusnak? Az, ami már eleve az övé, a világuralom Krisztusé. És egy olyan dolgot ajánlott volna fel a sátán, olyan dologgal akart üzletelni, ami már eleve Jézusé. De milyen jó, hogy Jézus nem abban a konkrét emberi helyzetben, amiben volt, emberi szemével vizsgálta ezt, hanem lelkilátása volt, Isten szemszögéből látta. Aztán megóv bennünket az Isten szerinti látás a félelemtől és a kétségbeeséstől. Mert a sátán nem csak kísértésekkel akar bennünket elterelni Isten útjáról, hanem félelemkeltéssel, megriasztva, kétségbeejtve, elbizonytalanítva az embert. És olyan jó, hogy a zsidókhoz írt levél második részében, a 8. versben ezt olvassuk. Mindent Jézus lábai alá vetettél, de most még nem látjuk, hogy néki minden alá vettetett. Olyan jó tudnunk, hogy minden Jézus lábai alá vettetett, még ha most nem is látszik ez az élet minden területén. Ezért kell tudatosítanunk magunkban lépten nyomon, ahol járunk elünk a világban. Lehet, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem Jézus akarata érvényesül, de a valóság az Krisztusé, és végső szót mindig ő mondja ki. Övé az utolsó szó. És az Isten szerinti látás megóv bennünket az elbizakodottságtól, attól, hogy magunk felől elbizakodjunk, de attól is megóv, hogy önmagunkat alulértékeljük. Tudhatjuk, hogy ha Isten szerint való módon látjuk a dolgokat, az életünket, az Istentől kapott ajándékainkat, akkor tudjuk, hogy neki tartozunk elszámolással, hogy nem a magunkéi vagyunk, hogy mindent, amit kaptunk, a kezünk, a lábunk, a szemünk, mindenünk azért adatott, hogy azzal Isten dicsőségére éljünk. És az anyagi javaink, a képességeink, mindenünk azért van, hogy Isten szerinti módon Isten dicsőségére éljünk azokkal. és azért vagyunk értékesek, mert Jézus meghalt értünk. Ez a hívő embernek az igazi értékmérője, és ettől igazán értékes a hívő ember, mert az Atya a legnagyobbat, Jézus Krisztust adta, hogy bennünket magának megváltson, megvásároljon. Viszont, ha Isten szemszögéből és Isten szemével nézzük az életünk dolgait, akkor eljuthatunk oda, az alázatnak arra a pontjára, amikor el tudjuk mondani azt, amit Ézsaiás könyvében olvasunk, hogy Istened lesz a te ékességed. Hogy nem a tudásod, nem a külsőd, nem az anyagi javaid, nem a képességeid, nem a kapcsolataid lesznek az ékességeid, amire büszke leszel, hanem Istened lesz a te ékességed. És ő lesz az, aki betölti az életedet, és akire mutat az egész életed. Imádkozzunk, kedves testvéreim, hogy Isten világosságánál mindent annak lássunk, ami valójában, és így tudjunk egyedül ő benne gyönyörködni. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te vagy az élet forrása, és hogy a te világosságod által valóban tisztán láthatunk. Bocsásd meg nekünk, kérünk, hogyha olyan sokszor más fényforrásokat követünk, olyan sokszor csak a tömeg, meg a média, meg a saját elgondolásaink befolyásolnak egy-egy döntésünkben, egy-egy ítélet alkotásunkban. Szeretnénk, mennyei Atyánk, téged annak látni, aki valójában vagy. Nem akarunk hamis istenképeket követni, nem akarunk bálványokat követni, nem akarunk magunk választotta Isten tiszteletet kipréselni magunkból. Úgy szeretnénk téged imádni, mennyei Atyánk, ahogy az neked kedves, ahogy hozzád méltó, ahogy az valóban téged dicsőít. Segíts nekünk, Úr Jézus, abban, hogy meg tudjunk téged jobban ismerni, és téged jobban megismerve tudjunk téged szeretni, és neked engedelmeskedni. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy Jézus érdeméért gyermekeiddé fogadtál bennünket. Köszönjük, hogy arra méltatsz minket, hogy a te követeid legyünk ebben a világban, és Krisztus királyságát ne csak hirdessük, hanem valósítsuk meg a saját életünkben is, és a környezetünkben is. Add, hogy neki engedelmeskedve tudjon az ő országa bennünk is épülni minden nap. És azért is imádkozunk, mennyei Atyánk, hogy hadd láthassuk a körülöttünk lévő világot is úgy, és világ dolgait is úgy, ahogy te látod. Add, hogy valóban úgy alkossunk ítéletet az alapján, amit te mondasz. És amit te jónak mondasz, azt tudjuk mi is megtartani, és amit te rossznak mondasz, azt tudjuk mi is elvetni. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy add, hogy olyan szoros közösségben lehessünk veled, hogy akarhassuk mi is azt, amit te akarsz, hogy gyűlölhessük azt, amit te gyűlölsz, és szerethessük azt, amit te szeretsz. Kérünk így, mennyei Atyánk, formálj bennünket Krisztus képére és hasonlatosságára, hogy áldásává lehessünk a környezetünknek, a családunknak, a munkatársainknak, az osztálytársainknak, a barátainknak, a szomszédainknak, bárhol is vagyunk. Kérünk így, mennyei Atyánk, ahogy eddig te voltál a mi őriző pásztorunk, ezután is te légy, és vezess bennünket tovább a te utadon. Te áld meg, kérünk, családjainkat, szeretteinket, te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója. És imádkozunk egyházunk és nemzetünk megújulásáért, hogy a te szent lelked által te adj ébredést, te adj reformációt, te adj olyan lelki világosságot, amihez hozzá tudjuk igazítani az életünket. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Nap és pajzs az Úristen, Kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vagyja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.